Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádió és a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület havi teremtésvédelmi magazin műsorát hallják. Nobilis Mário atya vagyok, a mostani adás műsorvezetője. Húshagyó kedd előtti vasárnapon az egyház a világ éhezőiért imádkozik. Miközben millióknak nincs mit enniük, fejlett társadalmainkban tonna számra semmisítjük meg a lejárt élelmiszereket. Bár sokan már eddig is próbáltak tenni azért, hogy a még fogyasztható élelmiszerek ne vesszenek kárba, február 1-jével a magyar állam egy törvénnyel ezt a pazarlást tovább próbálja csökkenteni. E két momentum, az ima nap és az új törvény inspirálta mai műsorunk beszélgetését, melyhez ismerőseink körében gyakorló élelmiszermentőket kerestünk meg. Ezen kívül szokásos rovatainkkal is jelentkezünk. Nemes Csaba beszámol arról, mi történt itthon, illetve a nagyvilágban teremtésvédelmi szempontból. Naptár című rovatában pedig a következő hónap jeles napjairól, várható eseményeiről tesz említést. Réffi Juli, mit tehetünk mi beszélgetésében a konkrét cselekvési lehetőségekhez ad tippeket. Sipos Gyula pedig egy űrbéli, mulatságos, de egyben nagyon szívszorító képpel mutatja be azt, hogyan is tekintünk manapság otthonunkra a földre. És természetesen folytatjuk a Laudato Si olvasását is. Akkor hallgassuk most Csabát, aki jó meteorológus vénával a múlóban lévő tél eseményeit eleveníti föl számunkra.
Mi történt? A mikrofonnál Nemes Csaba. Lassan kifelé megyünk a télből, a tél harmadik hónapjának a közepe tájékán, és hát olyan volt a telünk, ami nem is volt igazán nagyon eltérő a sok évi átlagtól. Tavaly októberben elásztották a nemzetközi és a hazai hírportálok a rendkívüli hideg térről szóló hírek. A meteorológusok ennél azért óvatosabbak voltak, hiszen ők nagyon jól tudják, hogy 3-4 hónapon előre csak nagyon kis valószínűséggel lehet az időjárás alakulását jelezni. Sokféle módszer van, amivel ezt teszik, de akár az egyen matematikai, statisztikai alapú, akár nagy számítógépes kapacitást igénylő modellezés, vagy a már szinte varázslásra felérő a légkör árapály jelenségei alapján kiszámolt prognózis, egyiknek sincs igazán erős, szignifikáns eredménye. Komolytalanabb időjárási jóslások prognózis beválásának az esély szintjét sem próbálták annak idején megadni. December elején viszont már attól volt hangos a sajtó, hogy melegtelünk lesz. Októberben a hidegtél rémérő szóló hírek még erőteljesebben felnyomták a gázárakat. Hát lehet, hogy volt benne némi szándékosság. Az enyhe téli hideg december elején pedig megpróbálták hűteni a gázi piaci árobbanást. Holott arról, hogy 20-30 év múlva milyen lehet majd az éghajlat jellege az északi féltekén, biztosabban lehet nyilatkozni, mint arról, hogy egy év múlva milyen is lesz az időjárás pont ugyanezen a napon. December elején megérkezett a hó is, ami jó néhány napra meg is maradt velünk. December 20-a tájékán érkezett egy sarkvidéki eredetű hideg levegő, aminek az utánpótlása egy kicsikét megszűnt, és elég kevés volt a csapadék az ország talajrétegeiben. 90 napos csapadékösszeg az ország több mint a felén jelentős hiányt mutatott. Szilveszter a napja után nagyjából egy hétig az évszakhoz képest szokatlanul meleg időjárás zavarta meg a növények téli nyugalmi időszakát. A megszokottnál 6-10 fokkal melegebb időben szinte minden nap meleg rekordok dőltek meg. Ennek a téli tavasznak egy hidegfront vetett véget, amely mögött egyre hidegebb légtömegek áramoltak be a térségünkbe. És jó néhány napig visszaállt az ilyenkor szokásos, igazi téli időjárás. sok minden szempontból, de még növényvédelmi szempontból is mindenképpen jól jött a hideg, amely megnehezíti a kártevők átterelését. Ugyanakkor nem alakultak ki olyan nagy fagyok, amik hajsították volna az ismét mély nyomabbi állapotba kerülő vegetációt. Január végére még a Balaton is kezdett befagyni, bár nem volt túl hosszú életű a jég a Balatonnál, és utána az egy néhány nap alatt gyakorlatilag el is múlt. Január 31-én egy orkány erejű szélvihar tombolt szinte az egész országban, talán csak az ország délnyugati részének a kivételével. A legnagyobb szélerősség Budapesten és a környékén alakultak ki, a Jánoshegyen 120-130 km/h lökések is voltak, folyamatosan több órán keresztül, ami nagyon nagy károkat okoztak házakban, infrastruktúrában, fákban. Hát ilyen volt eddig a telünk, talán most már lassan közeledik a tavasz, és márciusban már örülhetünk az igazi tavasznak. Egy héttel ezelőtt, február 2-án nem csak Gyercsaszentelő Boldog Asszony napját ünnepeltünk, Jézus Urunk templomba való bemutatásának az emléknapját, hanem ezen a napon ünnepeljük az úgynevezett vizes élőhelyek világnapját is, annak az emlékére, hogy 1971-ben ezen a napon írták alá a vonatkozó nemzetközi megállapodást Iránban, a Kaszpi tengerpartján, Ramszár városában. Jelenleg 171 ország, számos nemzetközi partner, társadalmi szervezet tagja már ennek az egyezménynek. Magyarország 1979-ben csatlakozott ehhez a fontos nemzetközi megállapodáshoz. A vizek élőhelyek, ha nagyon jól tudják, kedves hallgatók, hogy nem csak szemed gyönyörködtető tájak, léleksimogató, a teremtés nagyszerű és összetett élőhelyei, hanem az élővilág sokszínűségének és dinamikus harmóniájában történő együttműködésének csodálatos színpadjai is. Amikor ott vagyunk, tudományos írások, könyvek és tankönyvek ismerete nélkül is érezzük a teremtés önmagától értetődő nagyszerűségét. Ugye így van? A csodálatos egymásra épültséget, a gyönyörű változatosságot, a megrendítően sokszor nagyon izgalmas biológiai, élővilágbéli körfolyamatokat. A világban folyó, az emberi lét alapjait is támadó, az élővilág sokszínűségét romboló folyamatok ösztönöznek minket arra, hogy minél több olyan védett területet határoljunk le a jövő számára, amely megőrzi sok ezer faj fontos életközösségét, ahonnan majd kihajszhatnak, enyhítve a pusztulás nyomán keletkezett károkat a természetben. Magyarországon ilyen vizes élőhely 29 van kijelölve, nagyon fontos, nagyon érdekes, nagyon izgalmas élőhelyei az országnak. Kérem, látogassák meg, keressék meg a rámszári területeket, a vizes élőhelyes területeinket. Nagyon nagy élmény lesz apjának, nagyjának. És kérem, vigyázzunk rájuk. Köszönöm.
Aki részt vesz egy élelmiszer előállításában, akár termelőként, akár feldolgozóként, vagy éppen szállítóként, értékesítőként, az tudja, mennyi természeti erőforrás és befektetett emberi munka kell ahhoz, hogy bármilyen egyszerű étel az asztalunkra kerülhessen. Ahogyan a műsor bevezetésében már említettük, mindig akadnak olyanok, akik megpróbálják megmenteni a még felhasználható élelmiszereket a szemétbe kerüléstől. Egy görög-katolikus lelkészházas pár egy észak-magyarországi faluban a teljes vasárnap délutánját áldozza arra, hogy elhozva a lejáró termékeket a közeli áruházlánctól, a közösség rászoruló tagjainak kiporciózva eljuttassa. Egy fiatalokból álló csapat pedig, közülük többen gyakorló hívők, létrehozta a Muncsot, egy telefonos applikációt, melynek segítségével lehetővé válik, hogy a partner pékségektől, éttermektől kedvezményesen elvihetők legyenek a megmaradó, amúgy kidobásra ítélt ételek. Két különböző irány. Mégis mindkettő azért tesz, hogy világunk fenntarthatóbb maradhasson, a sok ráforítással elkészült ételek hasznosulhassanak. A beszélgetést Réffi Júlia vezeti.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit az e-havi témánk megvitatásában, ami a élelmiszer pazarlás és annak elkerülése lesz. Amikor elhatározok, hogy ez lesz a téma, hát persze állandó aktualitása van a témának, hiszen egyre több éhénységről hallunk, és egyre jobban tapasztaljuk azt, hogy mennyi ételt kell kidobni, de ugye megjelent egy ilyen hír, hogy hamarosan megalakul a Magyar Nemzeti Élelmiszermentő Központ, ahova majd a nagyobb élelmiszerláncok fel fogják ajánlani adományként a lejáró félben lévő élelmiszereiket, és hát erről is szeretnünk majd kicsit többet mondani, de hát sajnos még nem nagyon látjuk, hogy ez hogyan fog működni. Minden esetre addig is olyan beszélgető partnereket kerestünk, akik már tevékenyen részt vennek az élelmiszerpazarlás minimalizálásában különböző szinteken, nem csak a saját háztartások szintjén. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm itt Pásztor Gergelyt és Pásztor Tóth Henriettet, valamint Petes Ambrust, és akkor megkérném őket, hogy egy pár szóban mutatkozzanak be, hogy egészen pontosan hogyan is működik az ő közreműködésük az élelmiszerpazarlás ellen való küzdelemben. Gergely és Henny, ti vagytok ketten, úgyhogy akkor először titeket kérlek.
Köszönjük szépen, dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Ahogyan bekonferáltál bennünket, valóban Pásztor Gergely vagyok, Félkeházi görögkatolikus áldozópap, és a feleségem Pásztor Tóth Henriett. Itt egyelőre kettesben élünk, és 2019. augusztus 1-jel kerültünk ide Félkeházára, és ekkor egy környékbeli atya megkérdezett bennünket arról, hogy szeretnénk-e bekapcsolódni egy ilyen élelmiszermentésbe. A maga a téma nem áll tőlünk nagyon távol, hiszen a feleségem környezetvédelem szakos tanárnő, és már eleve úgy kerültünk ide, hogy a Miskolci Egyházmegye kettőnket kinevezett teremtésvédelmi referensé. Tehát nem volt talán kérdés feltétlenül, hogy ebbe bekapcsolódunk-e vagy sem, és örömmel vállaltuk, csak megkérdeztük, hogy igazából ez miről szól, és azt mondta ez az atya, hogy arról szól, hogy a most meg nem nevezendő egyik élelmiszerlánchoz el kell menni egy nap, egy héten, legalábbis nekünk, és akkor az aznap lejáró élelmiszereket, ami azért még fogyasztható, tehát itt a szavatossági idő nem feltétlenül tükrözi a fogyaszthatóságot, mert hogy tovább is lehet azt fogyasztani, és akkor ezeket az élelmiszereket el tudjuk hozni, és így a településünkön élő elsődlegesen templomba járó embereknek, testvéreinknek, valamint hát azon felül pedig a rászorulóknak, amennyiben az adott ételmennyiség megengedi, igyekszünk juttatni ebből, tehát gyakorlatilag teljesen szétosztjuk azt a élelmiszer adagot, amelyet elhozunk. Egyébként ez áll péksüteményből, kenyerekből, van, hogy hűtött áruból, tejből, joghurtból, húsféléből, nyersből, vagy előre bepácoltból, halakból, vagy akár azonnal fogyasztható húsételekből. Attól függ, hogy éppen mi az, amit az adott élelmiszerlánc, mondjuk azt, hogy leselejtez. És akkor ezeket szépen papírdobozokba elhozzuk, szétszortírozzuk, zacskóba, a feleségem nagyon ügyesen tudja ezeket, már gyakorlott módon tudja pikpak szétpakolni, és akkor, amintán szétpakoltuk, akkor autóba tesszük, és akkor szépen még aznap végigjárjuk az embereket, és odaadjuk nekik ezeket a csomagokat, igyekszünk minél többet csinálni, hát ugye, mondom, ez a mennyiségtől függ, és hát gyakorlatilag nem csak mi vagyunk benne ebbe az élelmiszermentésbe, hanem a környékbeli parókiák, illetve a parókiáknak képviselői, akik szintén elviszik ezeket az adott csomagokat, mondjuk pont miénk a vasárnap délután, de a többiek meg a hét többi napján mennek érte. Ha esetleg akadályoztat van az ember mondjuk pont vasárnap délután, akkor is sincsen semmi tragédia, csak szólni kell ennek az egésznek a koordinátorának, hogy most mi nem tudunk menni, akkor oldjátok már meg valahogy. És akkor hát igazándiból erről szól ez az egész élelmiszermentés. Nagyon örülünk neki, és hát tovább is folytatjuk, amíg lehet, valamint nem csak élelmiszereket próbálunk szétosztani a falubélieknek, hanem hogyha van ruha, vagy egyéb olyan dolog, amit így karitatív módon szét tudunk nekik osztani, akkor abban is igyekszünk segíteni nekik. Hát igazából ennyit tudnék elmondani erről.
Még gyorsan Ambrus megkérem, hogy akkor ő is, mert ez, amit ti csináltok, ez is egyfajta, ugye a háztartási élelmiszermentésen túlmutató dolog, és Ambrusék viszont valami egészen más csinálnak, de az is valamilyen szempontból talán több embert élnek el, de egy más milyen jellegű dolog. Ambrus, akkor mesélj nekünk erről itt.
Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mi igazából egy applikációt, meg egy platformot hoztunk létre 2020. júliusában. Ennek négy alapítója volt, Verstein Albert, Zwecker Bence, Zsoldos Botond és Perepedica Kirill. Én az alapítás után egy hónappal csatlakoztam. Jelenleg 18-an vagyunk a csapatban. Mi egy olyan applikációt és platformot hoztunk létre, amely összeköti az embereket és a éttermeket, pékséket, cukrászdákat, illetve boltokat, hogy az ő közel lejáratú termékeket és az el nem adott termékeket, amik még teljesen jó minőségűek, értékesítsék 40-50%-os kedvezménnyel. És igazából ez egy, mondhatni, egy win-win szituáció mind az éttermek, mind a vásárlók, mind a környezet szempontjából. Röviden igazából ennyi. Ami még nagyon fontos megemlíteni, hogy van egy Moon Charity nevezetű projektünk, ez egy karitatív projekt, hogy azok az ételek, amik nem kerültek eladásra, illetve rászorulók jelentkeznek, nekik mondhatni egy Munch Coint létrehoztunk az applikáción belül, erre bárki jelentkezhet, aki egy olyan rászoruló családból származik, és nekik egy működőképes, mondhatni, rendszeren keresztül ugyanígy lefoglalják ezeket a muncsokat, és érte mennek. Nekik értelemszerűen ez ingyen van, míg a vásárlónknak fizetni kell érte. És ez úgy néz ki igazából, hogy előre le kell foglalni, a hely feltölti, hogy náluk van egy ilyen meglepetés csomag, mert a hely nem tudja, hogy pontosan mit fog rejteni ez a csomag, és lefoglalja az adott vásárló, előre kifizeti, van egy átvételi idősáv, és akkor érte megy az adott vásárló.
Akkor megkérdezem, Ambrus, hogy és nálatok, mert ugye erről Gergely beszélt már, nálatok környezetvédelmi indítatásból történt-e igazából ez az egész, tehát hogy honnan érkeztetek, milyen háttérrel ebbe az egészbe, hogy mi kötött össze?
Igazából valamit szerettünk volna létrehozni, és valamit csinálni, mint fiatalok, mert úgy gondoltuk, hogy igazából miért ne csinálhatunk valamit. Természetesen a környezet, illetve a fenntarthatóság volt a legfontosabb dolog, illetve többünk dolgozott éttermekben, pékségekben, illetve kolisok is voltunk, és igazából innen jött ez az ötlet, vagyis az alapítóknak, meg én is ezért csatlakoztam meg a többiek, mert ez egy olyan probléma volt, amit meg szerettünk volna oldani, és egyelőre úgy tűnik, hogy itt Magyarországon ez egy működőképes ötlet, jelenleg több mint 400 partnerünk van, és reméljük, hogy ez folyamatosan növekedni fog.
Az a kérdésem lett volna egyébként, hogy hogyan vág bele az ember egy ilyen dologba, mert megmondom őszintén, én is így próbálom megszerezni, ugye a boltokban mi is szoktunk az ilyen lejáró félben lévő élelmiszerek közül vásárolni, a nem túl népszerűbbeket, tehát hogy mit szólnak a kereskedők ehhez az egészhez, hogy mennyire lehet megszerezni tőlük ezeket a termékeket.
Elején mi kerestük föl a legkisebb vendéglátóhelyeket. Változó volt a visszajelzés az elején, de nagyon sokan nagyon nyitottak voltak rá, és mondták, hogy hú, ez tényleg egy nagyobb probléma, és szeretnénk, hogy ez megoldódjon, és akkor ők azonnal csatlakoztak. Aztán volt egy megjelenésünk egy tévéműsorban, ami eléggé, mondhatni, megdobta az ismerettségünket egész Magyarországon, és ezután jöttek már kívülről is maguktól jelentkező partnerek, illetve még most is ez van, hogy kívülről is jelentkeznek partnerek, ezek kisebb vendéglátó egységek, viszont a nagyobb vendéglátó egységeket, illetve a nagyobb élelmiszerboltokat jelenleg mi keressük fel.
Köszönöm. Ugye nagyon nagy kérdés az, hogy vajon Ugye hát látjuk, hogy azért itt Gergelyiknek célközönség az ugye főleg a rászorulók, és hogy vajon ugye mennyire sikerül kapcsolatba kerülni ezekkel a rászorulókkal, azt gondolom, hogy azért elég szoros kapcsolatban vagytok velük, és vajon lehet-e arról velük beszélni, hogy a teremtésvédelem is motivált titeket abban, hogy ezt az egészet szóba kerül-e valamilyen szinten a fenntarthatóság, amikor beszélgettek mondjuk velük. Hát pláne így, hogy most mit lassan megkaptátok ezt a szép feladatot, ezt a teremtésvédelmi referenséget, hogy lehet-e ezen a nyomon elindulva valahogy szóba hozni ezt az egészet. Hiszen nyilván azért a rászoruló embereknél, akik ugye egyik napról a másikra élnek, nyilván sokkal nehezebb ez az egész dolog.
Mi konkrétan nem beszélünk erről a fenntarthatóságról az emberekkel, hanem inkább indirekt módon, tehát a saját példánkat próbáljuk nekik megmutatni. Tehát igyekszünk úgy élni, hogy lehetőleg a fenntarthatóság jegyében tudjuk élni az életünket, és azt gondolom, hogy ez kicsit olyan, mint egy igaz, most csúnya szóval nem magunkat akarom itt sztárolni, de mint egy Krisztusi élet. Tehát nem azt mondjuk meg az embereknek, hogy na, úgy éljetek, ahogy mi, mert mi úgy élünk, ahogy a krisztusi embereknek kell élni, hanem éljük az életünket, igyekszünk kisebb-nagyobb, de inkább talán igyekszünk kisebb hibákkal, de újra-újra és újra felállva élni a krisztusi életünket, és ez vagy látszik, vagy látják az emberek, vagy nem, vagy tudnak belőle példát meríteni, vagy nem. Sőt, van úgy, hogy mi tudunk meríteni a mások életéből. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen indirekt módon beszélünk gyakorlatilag az embereknek a fenntarthatóságról, nem pedig így nagyon direktbe.
Úgy látjátok, hogy mozdulnak ebbe az irányba azok az emberek, akikkel ti vagytok kapcsolatban, vagy az út elején járunk még?
Azt lehet látni egyébként a házak udvarán, hogy szinte majdnem mindenhol van egy ilyen zöld komposztáló edény. Tehát itt a hegyközben, mert ugye ezt a vidéket úgy hívják, hogy a hegyköz, itt a hegyközben elterjedt ez a fajta hát mentés. Ugye sok helyütt van jószág, nyilvánvalóan a megmaradt ételt oda tudják nyitni, tehát effektíve visszaforgatják a természetbe. Másfelől pedig ezt a zöld komposztáló műanyag edényt használják, és időnként ugye szintén visszaforgatják a földbe, hiszen ebből csinálják a komposzttal összekevert trágyát. Tehát én azt gondolom, hogy itt az emberek már, mondhatjuk azt, hogy tudatosan próbálják ezt a tevékenységet megvalósítani.
Igen, ez nagyon jó, és mondom, én mindig most már egyre inkább azzal találkozom, hogy egy picit én is mindig úgy próbálom csinálni a dolgokat, hogy menteni az ételt fenntartható módon, vigyázni a csomagolásokra, úgy szervezni az összejöveteleket, meg minden, csak én nekem van a tapasztalatom, egy kicsit azért mindig az óra alá is kell dörgölni az embereknek azt, hogy ezt most ezért csinálom, mert az a tapasztalatom, hogy különben nem veszik észre, de azt gondolom, hogy én nem élek annyira ott az emberek között, mint amennyire ti ott éltek, tehát simán lehet, hogy nálatok ez működik. Ambrus, neked mi a tapasztalatod, hogy mennyire fontos a fenntarthatóság akár a partnereiteknek, akár a vásárlóitoknak? Hogy van-e erről bármilyen párbeszéd, vagy bármilyen tapasztalat?
Igazából készítettünk több felmérést is, és a partnereink szempontjából egyértelműen fontos ez a fenntarthatósági vonal, illetve a vásárlóink is egy része a fenntarthatóság miatt használja a muncsot, a másik része pedig azért, hogy ez egy kedvezményesen beszerezhető, tényleg nagyon jó minőségű ételeket kaphatnak, de ami igazából tényleg mindenkire igaz, hogy mindenki valahogy próbál a fenntarthatóság felé elmozdulni. Lehet, hogy azzal, hogy az élelmiszerpazarlás ellen tesz, lehet, hogy azzal, hogy komposztál, lehet, hogy azzal, hogy nem visz mindig bevásárló zacskót boltba, hogy nem használ annyi műanyagot, vagy szelektíven gyűjt. Igazából mi is ezt próbáljuk kommunikálni így a közösségi média platformainkon, meg amikor bármikor beszélünk, hogy nem kell mindenkinek ugyanazt csinálnia, hanem mindenki próbáljon valamilyen kisebb módon hozzájárulni a közös jóhoz, és nem tudom, hogy én ezzel teljesen egyetértek Gergellyel, hogy nem kell így az embereknek így direktben mondani, hanem észre kell vennie mindenkinek, hogy hol tud tényleg komposztálni, vagy szelektíven gyűjteni, vagy hazai dolgokat venni. Tényleg annyiféle mindennel lehet most már tenni a környezetért, hogy nem csak egy megoldás van.
Igen, én is arra gondolok egyébként igazából, hogy csak aztán mondani, hogy amit én csinálok, azt miért csinálom, mert úgy érzem, hogy egy picit sötétben tapogatózunk még itt a fenntarthatóság terén, hogy mi az, ami tényleg fenntartható, és mi az, ami nem. Ezért itt a komposztnál muszáj elmondanom a mi példánkat, mert nekünk még van egy közösségi komposztálónk, ahol ez egy láncolat, ez is tulajdonképpen, hogy egyre több ilyen közösségi komposztáló létesül Budapesten, és egyre több helyen fájlaljuk már, hogy nagyon sokan kidobnak például lépalmákat, gyümölcsöket, meg ilyesmiket, úgyhogy most már mi is rendszeresítettünk, egy kampót, ahova föl lehet akasztani ezen épebb gyümölcsöket, hogyha valami rászoruló arra járna és elvinni esetleg, hogy tényleg ne dobjuk már ki ezeket a jó állapotban lévő gyümölcsöket, zöldségeket. Nem mondom, hogy annyira jól beindult, mint a ti kezdeményezésetek, tehát, hogy ez nem működik még annyira, de hogy legalább már felmerült az igény. Igen?
Bocsánat, nem csak, hogy pont erre jutott eszembe, hogy mi amiket itt kommunikálunk, azok általában ilyen receptek is, hogy banánhéjat is fel lehet használni banánhéj chipsnek, vagy a burgonyahéjat is burgonyachipsnek, szóval például húsvét vagy karácsonykor is, például a húsvét most jön, és akkor a sonkából miket lehet még készíteni, esetleg nem fogyott el minden, vagy tényleg az olyan ételek, amiket elkészítettünk, de még a alapanyagok megmaradtak, hogy azokat hogyan lehet újra felhasználni, ne kerüljön a kukába, és ez is egy nagyon fontos vonal nekünk, hogy itt is mutatni az emberekben ilyen szemléletformálást.
Igen, ez nagyon jó, és azt gondolom egyébként Gergely és Henny, akikkel ti vagytok kapcsolatban, ott azért eléggé alap, azt gondolom, hogy nem dobnak ki egyébként élelmiszert, ha jól gondolom. Tehát ebből a szempontból valószínűleg sokkal fenntarthatóbban élnek, mint nagyon-nagyon öntudatlanul is, mint nagyon sok olyan ember, akit dobálja ki az élelmiszereket, és amúgy pedig nagyon szépen vászonzacskóba vásárol, igen.
Mindenképpen, épp így viccesen most, ahogy megemlítettem itt Henninek, hogy mondom, itt faluhelyen ezt a gyümölcsmentést biztos, hogy meg tudják oldani ügyesen, mert akkor az megy a vegyes pálinkába, de végül eredményben, ha viccesnek is tűnik, de valahol azért ez jó nyilván. Meg ami még menet közben eszembe jutott, hogy Füzéren van egy ilyen, vagy Füzér határában van egy ilyen csemetekert, tölgyfa csemetéket nevelnek, és hát ott is ez munkalehetőséget ad igazándiból az ott lévő bizonyos részének, és ott például ugye a hegyköz tele van erdővel, nagyon sokan foglalkoznak fával, asztalosok, stb., és meg van itt Füzéradványon egy fűrésztelep is, meg mikóháza után is, és megszerzik a forgácsot, és akkor illetve a fűrészport, és igazából ott van felhalmozva egy csomó fűrészport, amivel szépen takarják ezeket a csemetéket, hogy ne fogjanak el. Tehát szintén visszaforgatják itt az emberek a természetet a természetbe.
Igen, ez a körforgás, ez minden szempontból valóban nagyon-nagyon fontos. Most azért visszakanyarodom a felütéséhez az egész beszélgetésnek, ugye ami kapcsán így fölmerült a dolog, az tényleg ez az új törvény, ami alapján itt most nagyobb élelmiszerláncok egy központnak ajánlják föl a termékeit, amik talán mostanra már meg is alakult, de azt is olvasom, hogy vagy karitatív szervezetnek, hogy mit gondoltok, hogy ez a törvény ez hozzá bármi változást a ti munkátokba. Hát így elvileg pár napja már életbe lépett a törvény, hogy tapasztaltok-e bármi változást, vagy lehet, hogy így több dologhoz lehetne hozzájutni, bár azt gondolom, hogy Gergely és Henny, a ti kapacitásaitok bőven le vannak kötve azzal, amit eddig megszereztek, hanem inkább a félő az lehetne, hogyha ez valóban mind a központnak kellene, hogy menjen ez a sok élelmiszer, de gondolom, akkor ezt még nem tapasztaltátok, hogy bármilyen negatív módon ez befolyásolná a ti tevékenységeteket.
Az az igazság, hogy ha most nagy hirtelen elmondom a vasárnapomat, van 3 szent liturgiám, hazaesek, meg ebédelek, egy picit tudok szusszanni, és akkor nem sokára már indulunk is az adott élelmiszerláncnak az ételéért, amit ha szétoztunk, nagyon profi módon is 7 óra, este 7, mire végzünk. És az akkor is így van, ha nyár van és világos van, és akkor is így van, amikor tél van és korom sötét. Tehát, hogy nekünk az a szétosztás, ami aznap vasárnap rán került, az gyakorlatilag mindkettőnknek a szabad vegyértékét olyan szinten feltölti, vagy letölti, vagy nem is tudom, hogy mondjam, hogy ennél többet mi nem biztos,
hogy tudnánk vállalni. Igen, igen. Nálatok inkább az a kérdés, hogy nem kaptatok semmilyen olyan visszajelzést, hogy változás áll majd be, hogy esetleg mégse nektek lehet közvetlenül elvinni ezeket az élelmiszereket, hanem valamilyen központból
kapnátok,
de ilyen jelzés nincsen nektek, tehát akkor másokat is lehet nyugodtan bátorítani, hogy ezek szerint nem zárkóznak el az élelmiszerláncok attól, hogy ilyen célra adjanak lejárt élelmiszert. És mindenképpen az első lépés a legnehezebb, és aztán hát, hogyha mások is hallják, hogy erre lehetőség nyílhat, akkor erre bátorítanék másokat is. Nyilván ez örületes misszió, tehát, hogy ahogy így hallom, hogy mennyi energiátokat köti ez le, de ha több ember szállna ebbe bele, akkor talán egy kicsit könnyebb lenne, és több emberhez eljutna. Amrus, mennyire vagytok képben ezzel az új törvényen, látok, várhatod-e bármi változás ennek?
Képben vagyunk természetesen, és igazából gondolkodunk is rajta, hogy hogyan tudunk így a legjobban részt venni ebben. Egyelőre a partnereink nagyobb részét annyira nem érinti ez, mivel még az adott élelmiszerláncokkal nem vagyunk partnerek, viszont nyilván a közeljövőben célunk velük is együttműködni, hogy a partnereink legyenek, és ők is csatlakozzanak hozzánk. Egyelőre még nem találtunk olyan koncepciót, ami tényleg működőképes lehet az ő szempontjukból is, és a törvény, és a mi szempontunkból is, de ezen fontosan gondolkozunk egy olyan stratégián, hogy tényleg működőképes legyen. Még mi se tudjuk pontosan, hogy ez hogy fog működni, mert ez 3 napja működik a törvény, még nem kaptunk különösen visszajelzést, egy darab ilyen partnerünk van, és még egyelőre nem tudjuk mi se, hogy mit fog hozni a jövő. Szerintem 1-2 hónap múlva így mondani mindenki okosabb lesz, mert szerintem még a partnerek, szóval az adott élelmiszerláncok se tudják, hogy ez most így hogy fog működni.
Értem, jó. És utolsó kérdés talán az, hogy van-e nektek valami otthoni élelmiszermentő praktikátok, amit esetleg ajánlátok másoknak, és én mondtam, hogy nálunk ugye itt van ez, hogy én például, amikor az van, hogy tudom, hogy kompótot vagy süteményt készítenék az almából, akkor például arra szoktam hajtani, hogy direkt a nyomottabb, sérültebb almákat vegyem meg a boltban. Erre kaptam rá most, meg nagyon hajtok a sérült csomagolású termékekre például, amit más nem venne meg. De hogy nektek van-e valami, ugye mondta Ambrus ezt a banánhéjból készült, nem is tudom, mit készítetek banánhéjból, mert én hallottam.
Igen, ez ilyen banánhéj chips, ez egy ilyen chipset mondhatni. Szóval meg kell sütni, és akkor ilyen, mondtam, nem is kell szó, hanem megfűszerezni, berakni a sütőbe. De igazából még ezen kívül tényleg nagyon sok ilyen ötletünk van, hogy például fagyasztott gyümölcs, és azt újra lehet használni. Szóval ez ilyen apró dolgok, meg hogy maradt például sajt, paradicsom, vagy tényleg bármi, ami maradt, és akkor abból csinálni egy receptet, hogy nem attól még, hogy nincs egyelőre még kitalálva egy olyan dolog, akkor is újra fel lehet használni, és nagyon finomakat lehet enni.
Ha jól sejtem, akkor ezekért érdemes a ti honlapotokat forgatni.
Ez is egy mondhatni egy tip, hogy használják a muncsot, szóval ez is egy jó tip.
És Henny és Gergely, ti nektek, hogyha valaki kedvet kapna például arra, hogy valami hasonló dologban részt venne, akkor milyen úton lehetne nekik elindulni? Titeket ugye megtalált a lehetőség, ha úgy vesszük, bár jó nagy feladatot rót rátok, de mondjuk, hogyha valaki szintén ilyesmire vágna, de bátortalan mondjuk elkérni az ilyen készleteket az ilyen boltoktól, hogy tudtok-e valami központi emberről, akitől lehet ilyen tanácsot kérni?
Hát
már van egy kitaposott ösvény esetleg. Igen?
Végeredményben nyilvánvalóan az egyházmegyéknek a Caritas igazgatóján keresztül lehet ebben talán segítséget kérni, vagy pedig valaki, aki ebben már benne van. Jól mondtad, hogy minket megtalált a lehetőség, tehát belekerültünk, mint Pilátus a krédóba, örültünk neki, de igazániból többet mi sem látunk, hogyha most én ide kerülnék teljesen függetlenül, nem tudnék semmiről, akkor hát meglehetősen nehéz lenne ez a dolog, tehát csak annyit tudnék tenni az ügy érdekében, hogy megkeressem az adott élelmiszer láncot, és megkérdezem tőlük. Visszatérve a konkrét, sajátos házi élelmiszer mentésünkre, itt átadnám a szót a feleségemnek, Henninek, és elmondja, hogy hogyan tudta ezeket a sajátos praktikákat, amennyiben ezt annak lehet nevezni, megvalósítani.
Hát azért sok mindent én se tudok így hozzátenni, viszont ezt az almást dolgot, hogyha egy rétest készítünk, akkor én is azért odafigyelek, hogy a romlottabbat vegyük elő, illetve esetleg, hogyha több gulyás készül, mint amennyit el tudunk fogyasztani egy vagy két nap alatt, akkor én ezt be szoktam rakni a fagyra, vagy hogy hál' Istennek itt a hívektől szoktunk kapni egy-egy tálca süteményt, amit szintén nem tudunk megenni, mert épp el vagyunk telve, vagy van más itthon, akkor azokat is leszoktam fagyasztani, és utána időközönként, ha megkívántuk, akkor elővesszük a fagyról, tehát hogy én így szoktam ezeket a ételeket egy kicsit menteni, hogy később majd elővesz, amit nyilván meg lehet
így vagy oldani. Pedig tudatosan csináljuk azt, hogy megfőzünk esetleg egy nagyobb adag húslevest, és akkor szépen kiporciózzuk, mert ugye azért azt az okos szakácsoktól megtanultuk, hogy például egy jó pörköltnek az alapját ne vízzel, hanem mondjuk alaplével engedjük föl, és ez kézenfekvő, hogy akkor itt előkap az ember egy kis húslevest, kiolvasztja, és akkor, tehát hogy gyakorlatilag, ha azt nem is enné meg annyira, akkor is azzal lehet indítani, és az újra és újra még finomabbá teszi az ételt. Vagy pedig ugye ott van a pizza, ugye, aminek a feltétjeit az ember kreativitását, hogyha beindítja, akkor a határa csillagos ég. Tehát minden, ugye a Jamie Olivernek a kis praktikáiból is lehet tanulni, hogy ha nincs otthon, abból egyél, ami otthon van, és akkor ezt fel lehet dobni, és különböző formákat lehet neki adni, tehát így tudjuk az élelmiszert újból és újból változatosan, még a megmaradtat is, jó ízűen elfogyasztani.
Nagyon szépen köszönöm. Én azt gondolom, hogy egész szép ívet jártunk be, tehát hogy azért megnyugtató látni, hogy egyre magasabb szinteken is figyelnek arra, hogy egy picit most már felhagyunk ezzel az élelmiszerpazarlással, mert ez nagyon ránk fér. És az is nagyon jó, hogy vannak fiatalok, akik lelkesülten ennek áldozzák az életüket, illetve hát ugye ennek ugye különböző szintjeit láttuk, és ezért kaptunk tippeket arra, hogy még aki ebbe a nagy fába nem is vágná a fejszéjét, mint ti, az is azért elég sokat tehet az élelmiszerpazarlás ellen, illetve hát ugye vásároljatok, vagy nézzetek rá erre a Muncs honlapra mindenféle tippekért, úgy CH-val írják egyébként, MUNCH, és akkor megtaláljátok a neten, és hát mindenkinek azt javaslom, hogy tényleg nagyon figyeljen oda. Mi gondoljunk bele egyébként, hogy nagyon mennyi erdőt például kiírtanak a termőterületekért, és ezért nagyon nagy felelősségünk van abban, hogy a megtermelt étel az ne a kukában kössön ki. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon-nagyon-nagyon sok sikert kívánok a további munkátokhoz, és hogy találjatok további segítőtársakat, azt is kívánom, amikor éppen egy picit megfáradtok, akkor azért legyen segítség. Mert ki tudja ezt, meddig lehet ekkor a lángon csinálni, különösen ugye itt Gergelyékre gondolok, mert azért ez a vasárnapi elfoglaltság, ez nagyon kemény. Meg hát Ambrusiknál ez a fiatal dinamikus csapat, ez meg úgy bővül magától, hogyha jól látom, úgyhogy nem kell titeket félteni. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük szépen.
Köszönjük. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség Jézus Krisztus.
Sipos Gyula rovatában ma arról elmélkedik, vajon az űrbe történő kirajzás megoldás lehet-e az emberiség számára a föld tönkretétele miatt, nem kellene inkább energiáinkat, tudásunkat mostani otthonunkra, a teremtőnktől kapott kék bolygó megmentésére fordítanunk.
Kívánok, Sipos Gyula vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Biztos sokan hallották már Elon Musknak a nevét, ez egy milliárdos amerikai üzletember, többek között a Tesla gépkocsiknak is az ilyen kifejlesztője, meg gyártója, akinek az egyik nagy projektje az, hogy a Marsra űrhajót küldjön, és ott emberi telepeket hozzon létre, mert azt mondja, hogy ebben a túlnépesedő és hát erősen pusztulóban lévő földbolygón az lehet a megoldás, hogyha az emberek kirajzanak az űrbe, és máshol is létrehoznak emberi településeket, ami hát egy szép, egy tudományos, fantasztikus gondolat, és ugye a sci-fi írók már sokat írnak róla, de hát valljuk be, van némi kétségünk, inkább egy utópikus gondolatnak látom. Arról nem is beszélve, hogyha a Földet így tönkretettük, akkor mi a garancia, hogy majd a Mars bolygón majd tiszta lappal indulunk, és majd ott mindent helyesen és jól fogunk csinálni. Ugye, ha belegondolunk, akkor ezelőtt 70 évvel még az űr, a bolygón körül lévő űr is egy ilyen tiszta lap volt. Ugye az 1950-es évvel kezdték az első orosz Sputnikot felbocsátani, és aztán jöttek a műholdaknak nemzedékei űrhajói, és ma ott tartunk, hogy a bolygó körül a zóna már teljesen tele van szemetelve űrszeméttel, úgyhogy olykor gondot okoz, hogy az újabb kis műbolygókat, meg különböző szerkezeteket hogyan állítsák pályára, hogy ne sérüljön meg, illetve arra próbálnak szerkezeteket kitalálni, hogy hogyan szedjék össze azokat a törmelékeket, amit a 70 év során mi oda szemeteltünk. Ugye arról nem is beszélve, ott van az űrállomás, ahol hát most már nagyon hosszú ideig ott tudnak lenni az űrhajósok, akik hát minden nap ott esznek, isznak, és hát a maradékot ugye lehúzzák a WC-n, ami hát kimegy az űrbe, és belegondolunk abba, hogy az emberi végtermék ott megfagyva, nagy sebességgel szágul, és akkor mondhatjuk, hogy az még a jobbik eset, hogyha az bemér a föld légkörébe is elég, és nem maradott a pályán törve zúzva esetleg más szerkezeteket. De hát ha belép a légtérbe és elég, akkor is azt mondhatjuk, hogy hát magasból toljunk a bolygónkra. És ez egy nagyon szomorú kép, mert azt mutatja, hogy minden nagyszerű emberi találmány és elképzelés és gondolat és fejlesztés, amit csinálunk, valahogy nagyon rövid távon van végiggondolva, és nincsen végiggondolva, hogy valójában milyen következményei lesznek hosszabb távon. Tehát lehet, hogy mielőtt a Marson szeretnénk telepeket létrehozni, jó lenne, ha az a sok pénz, emberi tudás, invenció inkább afelé fordulna, hogy hogyan tudjuk a bolygónkat esetleg megtisztítani, hogyan tudjuk esetleg kicsit megóvni a még maradékot, és ha lehet újjáéleszteni. Hogy ott van a Marsnak ez a pusztasága, és a sivatagos felszíne és légkör nélküli léte, hát ha ott tudunk emberétet létrehozni, akkor lehetséges, hogy a bolygónknak a pusztulásban lévő részein, vagy akár a pusztaságon, Szaharán és egyéb sivatagos részeken is lehetne új életet generálni, és ökoszisztémát létrehozni, mint hogy erre vannak is példák, és kiderül, hogy ez megoldható. Tehát nem a tudás hiányzik, nem az emberi cselekvőképesség hiányos, hanem az elszántság, hogy ezt helyrehozzuk. Az elszántság, hogy revitalizáljuk a bolygónkat, az elszántság, hogy akár csak a hazánkat, a házunkat, a környezetünket valahogyan szebbé, jobbá, tisztábbá, egészségesebbé tegyük. Hát adja Isten, hogy mire valóban eljutunk a Marsra, ki tudja mikor, addigra ne azért kell oda mennünk, mert el kell menekülnünk a Földről, mert annyira tönkretettük, hanem azért, mert olyan egészséges és tiszt életet tudunk élni, hogy az már talán jó dolog és méltó akár az egész világegyetemben elterjeszteni. Adja Isten, hogy így legyen, köszönöm, hogy meghallgattatok.
Réffi Juli Mit tehetünk mi rovatában Szabó Eszterrel a most zajló iskolai farsangok kapcsán beszélget különféle környezetbarát megoldásokról. Eszter ezeket az ötleteit az iskolában nemrég megalakított zöld szülői körrel együtt dolgozta ki. Javaslatokat egy körlevélben el is küldték az iskola minden osztályát képviselő szülői munkaközösség vezetőknek. A beszélgetésben nagyon szépen kirajzolódik, hogy egy pár főből álló, aktív magot alkotva, összeadva különféle talentumainkat, mennyivel hatékonyabbak tudunk lenni, mintha magányosan küzdenénk. Thank you.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, Réfi Júlia vagyok, és szokásos mit tehetünk mi rovatunkban, a Darányi Szabó Eszterrel beszélgetek, aki nagyon klasszikus erőlépéseket tett a saját iskolájában, hiszen nagyon sokan most már eljutottunk odáig, hogy egy kicsit teremtéstudatosabban éljünk, de jó, hogyha ezt megtanuljuk kommunikálni és a külvilág felé. Én például jártam úgy, hogy évekig megszállottan szerveztem a műanyagmentes Mikulást az osztályoknak, ami abból állt, hogy nem csak hogy a Mikulás zacskó volt textil vagy papír, vagy esetleg semmi, tehát teljesen csomagolásmentes, hanem maguk a dolgok, amik benne voltak, azok is nélkülözték a műanyag csomagolást. És hát sajnos nem sikerült jól kommunikálnom, tehát amikor most a Covid miatt ez kicsúszott a kezemből, akkor a többiek próbálták követni a példámat, hogy műanyagmentes Mikulást szervezzenek, de számukra annyi volt a műanyagmentes Mikulás, hogy vászonzsákba rakták a műanyagos csokit, a műanyagos szaloncukrot, meg minden tele volt műanyagot. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt jól tudjuk minden részletében kommunikálni. És Eszter most itt a közelgők farson kapcsán ezt az iskolájukban egy hírlevél formájában meg is tette. Tehát a farsangi tipjeinket most megkérem, hogy próbálja meg a hírlevélhez hasonlóan egy kicsit így ismertetni.
Sok szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Én arra jöttem rá, hogy sokkal hatékonyabb tudok lenni, egyrészt, hogyha nem egyedül vezetem elő az ötleteimet, hanem társakat keresek ehhez magam mellé. Másrészt akkor, hogyha ezt ilyen jópofán, színes szagosan, mindenki számára egy ilyen jókedvre derítően próbálom mások felé előadni. Úgyhogy most szeptemberben a gyerekeim iskolájában, ez egy általános iskola a 11. kerületben, egy felhívást tettünk közzé, hogy szeretnénk egy szülői zöldkört alapítani az iskolában, és aki ezt fontosnak tartja, az jelentkezzen. És az első hívásra összejött 10 szülő. Fantasztikus a történet, mert nagyon különböző típusú szülők vannak benne, van, aki a marketinghez ért jól, van, aki az adminisztrációhoz, van, aki csodálatos grafikákat tud készíteni, úgyhogy ez egy nem várt adománya ennek a közösségi építésnek, hogy tényleg sokfélék vagyunk, és sokféle tehetségekkel rendelkezünk, és szoktunk ötleteléseket tartani, és ebből most egy farsangi hírlevél jött ki ebből az ötletelésből. Nagyon röviden foglaltuk össze azokat a tippeket, amiket az SMK-soknak, tehát az osztály farsangok szervezőinek küldtünk el, és képeket is tettünk mellé, és ezek az ötletek a következők voltak. Az első ugye általános iskolai gyerekekről lévén szó, a jelmez, hát mi lehetne annál fontosabb, mint maga a jelmez, és hát ugye ez tényleg egy olyan dolog, amit egy évben egyetlen egy napig, vagy egy-két óráig használnak a gyerekek, úgyhogy ebből aztán végképp nem kell újat vásárolni. Nagyon sok használtat, kölcsönözhetőt találhatunk, hogyha egy kicsit nyitva tartjuk a szemünket, de akár saját háztartásban megtalálható dolgokból is lehet ilyen egészen vicces dolgokat csinálni. Az egyik anyuka mesélte, hogy az egyik gyereket tükörtojás volt a farsangon, egy fehér lepedőben, és valami sárga, nem tudom én mit fogott a kezébe, vagy a fején, és ezzel meg is nyerte talán a farsangot, mert nagyon viccesnek találták.
Igen, nekem is az én fiamnak a legsikeresebb jelmeze volt, ami legjobban érezte magát, az a önkormányzat ajándékba kapott láthatósági mellény, és egy nylon zacskó, meg egy szemétszedő csipeszemvelő szemétszedőnek öltözött. Az összes többiet én nagyon túltoltam, abba kevésbé érezte jól magát, egyébként pedig nagyon sokat dolgoztam vele, mert régen én még azért úgy varogattam. Most is időnként ilyen kizárólag használt rongyokból szoktam varni, az én varrási képességeim kb. Erre jók, hogy egy alkalomra ezt összehozzam, de akkor is olyan dolgokból, amik itthon vannak, másra úgy se lehet őket használni.
Igen, és őszintén szólva ez a legnagyobb pipaság, amikor az ember még pénzparipát, fegyvert nem is kímélve összehozza, megvarja, éjszakázik vele, vagy egy kölcsönzőbe utána jár, hogy milyen legyen. Én egyszer kölcsönöztem a kislányomnak egy sellőjelmezt, és hát nem tudom hány munkaórán benne volt, hogy oda vigyük, elhozzuk, nem tudom, és aztán végül még csak kényelmes se volt neki igazán. És a jelmezek csereberéjére, meg úgy egyébként is az iskolai holmik csereberéjére, meg létrehoztunk egy Facebook csoportot az iskolában, aminek kifejezetten ez a célja, hogy az alkalmi ruhák, ünneplős ingek, jelmezek és hasonló ilyen nagyon ritkán használt holmikat tudják az iskolán belül csereberélni a szülők. Na aztán a tipjeink sorában a következő volt a rákcsálni való meg az inni való. Mi azt javasoltuk, hogy ezt ne úgy oldják meg az osztályok, hogy mindenki hoz be valamit, mert akkor az mindenki egy apró zacskós cuccot fog behozni, egy ropit, egy chipset vagy hasonlót, hanem az SMK szülők egységesen oldják meg a beszerzést, és vásároljanak valami pogácsát, vagy bármit, amit a környékbeli pékségben, cukrászdában meg tudnak venni, és mi leteszteltük az összes környékbeli gazdagréti cukrászdát, és mindenhol kaptunk saját tárolóba pogácsát, aprós süteményt, sajtos rudacskát, és szóval ezzel rengeteg hulladékot meg lehet spórolni, hogyha veszünk akár egy ilyen nagyobb átlátszó vödröt, amiben becsési savanyú káposztát szoktak adni, és ezzel elcsatogunk a legközelebbi cukrászdához, kérünk bele, nem tudom én, fél kiló ilyen pogácsát a másik vödörbe, meg fél kiló apró süteményt, és ezzel így meg is van oldva az osztálynak a rákcsálni valója.
Igen, ez a csomagolásmentes vásárlás, ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Most egy kicsit azért jobban félnek az emberek a járvány miatt, holott azért, hogy egyre inkább az derül, hogy az élelmiszereken azért annyira nem terjed ez a járvány, de nagyon sok helyen lehet csomagolásmentesen vásárolni. Nyilván az is a korlátunk, hogy az adott intézmény az fogadja ezeket a csomagolásmentes dolgokat, de még ha nem is, akkor is lehet arra a csomagolásra optimalizálni, tehát a legrosszabbak tényleg ezek a réteget csomagolások, ezzel a alumíniummal fújt műanyag csomagolások, akkor már inkább egy normális műanyag zacskó, amit újra lehet hasznosítani, vagy papírzacskóban kapott dolgok lennének a célszerűek, és hát ugye nyilván fajlagosan minél nagyobb tételt veszünk, annál kisebb a csomagolás. Tehát, hogy ezekre akkor is oda lehet figyelni. És akkor megint itt van az, hogy ami a csomagolásmentes vásárlásban sokan szoktak panaszkodni, de hát miért nem olcsóbb a csomagolásmentes vásárlás, mint a csomagolásos vásárlás, és itt azért felhívom a figyelmet arra, hogy tényleg normális az, hogy a csomagolásnak negatív az ára. Valójában a csomagolásmentes boltok azért több szempontból is ügyelnek a fenntarthatóságra, és arra, hogy valóban kifizessük az árát a termékeknek, a valódi környezetterhelést, amivel az odaszállításuk, erőállításuk jár. Tehát ezeket nekünk igenis ki kell fizetni, nincs mese, nem spórolhatunk ezen, mert tulajdonképpen pont a gyerekeinken spórolnánk, akikért az egész farsangot csináljuk. És hát ugye persze erre a csomagolásmentes vásárlásra rá kell készülni, ugye saját dobozokkal, befőttes üvegekkel, és itt megint itt van a használt rongyok, hogy én abból szoktam mindig textilzacskót varni magamnak, illetve már is fel is ajánlottam a kápolnánkba ilyen ruhagyűjtés alkalmával, hogy hozzanak olyan szakadtabb, foltosabb pólót, amiből szívesen látnák, hogy én varnék nekik. Lehet akár textilzacskót, ágyneműből most ebben a maszkos időszakban maszkot varni. Ha vásároljuk ezeket a textil zsákokat, akkor annak is elég nagy a környezeti terhelése, de az újanyagból volt. Tényleg azzal lehet ezt megúszni, hogyha használ dolgokból csinálunk valamit.
Juli most három gondolatot is mondott, amire szívesen rácsatlakoznék. Az egyik az, hogy pont egy ilyen kis szütyővarró alkalmat, ilyen kicsit közösségépítő alkalmat is szervezünk majd ezzel a bizonyos szülői zöld körrel, tehát az aktivitásaink az a varrás irányába is elmozdul. A másik az a higiénia. Mi itt most a mi osztályainkban alsós gyerekekről beszélünk. Hát én őszintén szóval nem látom, hogy az higiénikusabb lenne, hogyha bevisznek egy csomó chipses zacskót, és úgyis egymás chipseiből fognak enni egymás után. Akkor már tök mindegy, még talán jobb is, hogyha egy kicsit nagyobb, kézbefogható dolgokat, mondjuk pogácsákat vesznek, amit legalább nem maszatolnak össze minden belenyúló kis mancsukkal. Tehát én itt a higiéniás előnyét nem látom a csomagolt holmiknak, hogyha úgyis közösen fogják megenni a gyerekek, már pedig egy ilyen alkalmon úgyis közösen fogják megenni. A harmadik meg az, hogy ez egy tévhit, hogy csomagolásmentesen csak ilyen erre dedikált boltokban lehetne vásárolni, mert ugye ebből viszonylag kevés is van, és amit Juli is mondott, néha előfordul, hogy ezekben a csomagolásmentes boltokban ez az drágább, mint a Tesco-ban vagy a Lidl-ben, de hogy ez egyáltalán nem így van, tehát csomagolásmentesen rengeteg helyen tudunk vásárolni, csak oda kell egy kicsit figyelni. Például a cukrászdák, azok egy, meg a pékségek, a kiváló csomagolásmentes beszerzési források, és akkor viszont egészen biztos, hogy nem drágább, mert ugyanott vesszük meg ugyanannyiért, és a csomagolást legtöbb helyen ki is fizettetik. Tehát, hogy egy cukrászdában, hogyha veszünk egy teljes tortát, akkor szinte biztos, hogy rá fogják számítani azt a 100-200-300 forintot, ami a tortának a papírdobozát jelenti. Míg, hogyha oda megyünk egy megfelelően nagy méretű dobozzal, és abba kérjük a tortát, akkor ugye ezt nem fogják felszámítani. Legalábbis a mi környékünkön ez a tapasztalat. Úgyhogy azért van olyan alternatíva, amikor egész biztos nem drágább a csomagolásmentes vásárlás.
Igen. Igaza van Eszternek. Az egyszer használatos dolgokban nagyon-nagyon beleszoktunk, és ugye ezeknél a buliknál még ez szokott lenni, hogy na most akkor vegyünk kis műanyag poharakat, kis műanyag vagy papírtányérokat, mert hogy így egyszerűbb. Én is belefutottam abba, hogy már tudják ott rólam az osztályban, hogy ilyen zöld vagyok, és akkor ilyen mondták, hogy na most jó, de hát most egyszer már hadd vegyük meg. De hát én ezzel arra tudok érvelni, hogy nem lépünk előre, hiszen eddig is csak ezekre az alkalmakra, azért ki az, aki otthon használja az egyszer használatosakat, előre kéne lépni. Tehát, hogy mondjam, az nem egy előrelépés, hogy jó, akkor máskor nem csak ezeken az alkalmakon használjuk, hogy farsang, meg buli, meg osztályrendezvény, és máskor meg nem, hiszen pont onnan kéne előrépni, hogy olyankor sem használjuk ezeket.
Igen, hát a mi következő tippünk az pontosan ez volt, az evőeszközök étkészleteknek a kiváltása, vagy elhagyása. Pont egy ilyen osztálybuliban igazából nincs is szükség evőeszközökre, meg tárcákra, tányérokra. Úgyhogy mi azt javasoltuk, hogy egy egészen egyszerű fehér szalvétát fogjon minden gyerek a kis mancsába, és azon egye meg a kis pogácsáját. És akkor így se műanyag, se papír egyszerhasználatos eszközökre nem lesz szükség. A gyerekeimnek mindegyiknek kell bevinni kulacsot, vagy kis benti poharat, úgyhogy a szőrpikéjüket, innivalójukat meg ebből nyugodtan ugyanúgy meg tudják inni, ahogyan bármelyik nap megisszák az innivalójukat.
Igen, ez az új szokás, igen, föl kéne venni, hogy nem csak a vásárlásra készülünk rá mindenféle szütyőkkel, meg dobozokkal, hanem valami a mindennapi életre, és nyugodtan lehet magunkat vinni evőeszközt is, meg ilyesmiket. És meg én mindig szoktam dobozt is vinni, hogyha valami szemetet termelek út közben, vagy zaskút, akkor abban tudom ezt vinni. Tehát új szokás, le kell vetni igazából a régi szokás, a farsangban itt él alkalmával, hanem azért számos környezetszennyező szokásunk van. Most nagyon kevés a hó általában, de most azért egyszer-kétszer előfordult a havazás. Mindenki sóz, mert nem mindenki, szerencsére, mert többen észreveszik ennek a zöld alternatíváit, mint ez az eolittal való szórás, meg a fűrészporral való szórás, viszont azért jó tudni, hogy központilag is már kevésbé sóznak. Tehát az a módszer, amit csinálnak sokan, hogy a havat az útra lapátolják, hogy úgyis sóza van, és majd elolvad, ez egy rossz gyakorlat, erről mindenkit lebeszélnék, már kevésbé sózzák. Közlekedéssel kapcsolatban még van Eszter, neked is még tippet, hogy mindjárt kéne fölhagyni, ami nekem is egy kedvenc témám.
Hát igen, hát ez a motorjáratás, az valamiért így vörös posztó a szememben. Valószínűleg elsősorban azért, mert egyrészt teljesen fölösleges, másrészt nagyon sokszor tapasztalom, hogy az iskolák előtt járatják az emberek a motort, mert várnak a gyerekre, edzés után, nem tudom, 5-10-15-20 percig, és egészen pontosan a saját gyerekeinknek a levegőjét tesszük mi magunk tönkre ezzel a rendkívül rossz szokással. Sokszor azért járatják az emberek a motort, hogy ne fázzanak, vagy ne legyen túl melegük. Erről azt kell tudni, hogy az autó, ahogy a benzint átalakítja a hővé, vagy a hideggé, az egy ilyen rendkívül rossz hatásfokú átalakítás. Tehát, hogy hosszú távon mindenképpen jobban járunk, hogyha a fűtött szobában megyünk vissza. Egy-két percig meg talán azért ki lehet bírni egy kicsit hidegebb vagy melegebb körülmények között is, és hát az évszaknak megfelelően kell öltözködni.
Azért gondoljunk bele, ahol égés van, ott bizony széndioxid is termelődik, és hát nagyon sok szó esik azért arról, hogy hogyan kéne csökkenteni a széndioxid kibocsátást. Nincs az a szűrő, ami ezt visszafogná, visszacsinálná. És tudjunk róla, hogy egyébként is a hűtéssel, fűtéssel használjuk a legtöbb energiát, és nagyon sokat tudnánk azzal spórolni, hogyha erre jobban odafigyelnénk télen is, és lecsavarnánk a fűtést, és fölöltöznénk rendesen, akár otthon is.
És a motorjáratás azért is egy könnyű téma valahol, mert ugye sokszor kapjuk meg, gondolom, Juli, te is, hogy de hát nem lehet visszamenni a barlangba, nem lehet ilyen áldozatokat hozni, hogy az ember mindig tudja, hogy mikor fog bemenni vásárolni, a befőttes üvegeket nem lehet mindig vinni. Szóval, hogy számos olyan eleme van a fenntarthatóbb életformának, ami tudatosságot, meg egy kis elköteleződést, és kicsit más életmódot kíván. Na de a motorjáratás az nem kíván más életmódot. Az egyszerűen azt a figyelmességet kívánja meg, hogy amikor nem közlekedett az autóval, akkor lekapcsolom a motort. Tehát ehhez nem kell semmiféle életmódváltás.
Ugyanakkor ugye a 21. századnak ezzel az életmódváltásával együtt járnak a 21. század problémái is, tehát hogyha kérjük a okostelefon utazgatást, mindenféle olyan kényelmet, amiről 100 évvel ezelőtt álmodni se tudtak az emberek, akkor legyünk szíves részt venni a problémáknak a megoldásában is. És ehhez kívánok én most nagyon sok türelmet, elhatározást a kedves rádióhallgatóknak, és egy hónap múlva újabb tippekkel jelentkezünk. Köszönöm ezt a beszélgetést, dicsértessék.
Köszönöm szépen, mindörökké amen.
Utolsó blokkunkban Nemes Gáborral folytatjuk a Laudato Si olvasását. A második nagy fejezeten belül, mely a Teremtés evangéliumáról szól, elérkeztünk az 5. alfejezethez. Ebben Ferenc pápa arról ír, hogyan köt össze bennünket az a szeretet, amellyel Isten szereti minden teremtményét, és ha ebbe a szeretetbe belekapcsolódunk, az egész világot átfogó közösséggé válunk. Nemes Csaba pedig az éhezőkért tartandó imanapon kívül még egy teremtésvédelmi szempontból érdekes világnapot ajánl figyelmünkbe.
Laudato Si, Ferenc pápa enciklikájának 5. fejezete. Az egész világot átfogó közösség. E világ teremtményei nem tekinthető gazdátlan javaknak, a tieid, Uram, életbarátja, a bölcsesség könyve 11.26. Ez elvezet arra a meggyőződésre, hogy mivel ugyanaz az Atya teremtett minket, láthatatlan kötelékek kapcsolnak össze a világ mindenség összes létezőjével, egyfajta világcsaládot alkotunk. Olyan emelkedett közösséget, amely szent, szerető és alázatos tiszteletre indít minket. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy testi mi voltunk által Isten oly szorosan összekötött bennünket a környezetünkkel, hogy a talaj elsivatagosodása olyan, mintha mindannyian megbetegednénk, egy faj kipusztulását úgy sirathatjuk, mintha megcsonkítottak volna bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy egyenlőnek tartunk minden élő lényt, és megvonjuk az embertől azt a sajátos értéket, amely egyben óriási felelősséggel jár. A föld istenítését sem jelenti, ami megfosztana minket a feladattól, hogy együttműködjen velünk, és megvédjük törékenységét. Ezek az elképzelések végeredményben új egyensúly hiányokat teremtenének, hogy elmenekülhessünk a valóság elől, amelyen szembe kell nézni. Időnként megfigyelhető egyfajta megszállottság, amellyel egyesek tagadják az emberi személy minden elsőbségét, és olyan harcot folytatnak más fajokért, amiért nem folytatunk az emberi lények közötti egyenlő méltóság megvédéséért. Igaz, hogy törődnünk kell azzal, hogy ne bánjanak felelőtlenül a többi élőlényel, de különösen is szóvá kellene tennünk azokat a hatalmas egyenlőtlenségeket, amelyek köztünk vannak, mert továbbra is eltűrjük, hogy egyesek azt gondolják, nagyobb méltóságuk van, mint másoknak. Észre sem vesszük már, hogy vannak, akik megalázó nyomorban tengődnek a felemelkedés bármely lehetősége nélkül, míg mások azt sem tudják, mihez kezdjenek azzal, amiük van. Öntelten hivalkodnak feltételezett fölényükkel, és akkora mennyiségű hulladékot hagynak maguk után, hogy lehetetlen lenne általánossá tenni életformájukat a bolygó tönkretétele nélkül. A gyakorlatban továbbra is elfogadjuk, hogy egyesek jobban embernek érezzék magukat másoknál, mintha több joggal születtek volna. Nem lehet valódi a természet többi létezőjével való szoros egység érzése, ha egyidejűleg nincs szívünkben gyengétség, együttérzés és aggódás az emberi lényekért. Nyilvánvaló következetlensége annak, aki harcol a kipusztulás által fenyegetett állatok kereskedelme ellen, de teljesen közömbös marad az emberkereskedelemmel szemben. Nem vesz tudomást a szegényekről, vagy eltökélt szándéka, hogy elpusztítson egy másik emberi lényt, aki nem tetszik neki. Ez veszélyezteti a környezetért folytatott harc értelmét. Nem véletlen, hogy a himnuszban, amelyben Szent Ferenc dicséri Istent a teremtményekért, a következőt is hozzáfűzi. Áldott légy, Uram, mindazokért, kik szeretetedért másoknak megbocsátanak. Minden összefügg mindennel. Ezért a környezetért való aggódásnak egységben kell lennie az emberek iránti őszinte szeretettel, és a társadalmi problémák megoldása melletti állandó elkötelezettségben. Amikor a szív valóban nyitott a világot átfogó közösségre, semmi és senki nincs kizárva ebből a testvériségből. Következésképpen az is igaz, hogy a közöny vagy a kegyetlenség a világon élő többi élőlénnyel szemben valamiképpen mindig kihat arra is, ahogyan a többi emberre bán. Szívünk csak egy van, és ugyanaz a nyomorúság, amely rávesz egy állat bántalmazására, hamarosan megmutatkozik a többi személlyel való kapcsolatban is. mindenféle kegyetlen bánásmód bármely teremtménnyel szemben ellenkezik az emberi méltóság. Nem gondolhatjuk, hogy valódi szeretet van bennünk, ha a valóság bármely részét kizárjuk érdeklődésünk. A béke, az igazságosság és a teremtés megőrzése három egymásra teljesen összekapcsolódó téma, és ezeket nem lehet egymástól elkülönítve egyenként tárgyalni, mert különben ismét visszatérünk a valóság leegyszerűsítő szemléletéhez. Minden összefügg mindennel, és mi, emberi lények, mindannyian testvérként egybekapcsolódunk egy csodálatos zarándoklásban. Összeköt bennünket az a szeretet, amelyet Isten szereti minden teremtményét, és amely minket is egybeköt, gyengét szeretettel, napfivérrel, holdnővérrel, folyófivérrel és földanyával.
Naptár. A mikrofonnál Nemes Csaba. Ezúttal a következő 4 hetet vizsgálva 2 érdekes jeles napot találtam a naptárban. A húshagyó kedd előtti vasárnapot, idén ez ugye február 27-e lesz, a Római Katolikus Egyház az éhezés elleni küzdelem és az emberi méltóság védelmének napjaként tartja számon. Európa első védőszentje, Nursziai Benedek útmutatásait követve kapcsoljuk össze az adakozó cselekedeteket az imáinkkal ezen a napon is, akár a bőjtre készülve. Március 15-e nem csak nemzeti ünnepünk, hanem fogyasztóvédelmi világnap. A fogyasztóvédelmi világnapot tehát ezen a napon ünnepeljük, 1983 óta világszerte mindenhol. Világnapot 80-as évek elejétől, közepétől egyre több országban ünneplik. Ezen a világnapon a fogyasztóvédelem és a fogyasztói jogok témája mellett minden évben egy-egy téma köré szervezik az ünnepnaphoz kapcsolódó kampányt és rendezvényeket. A fogyasztóvédelmi tematika nagyon-nagyon sok szállal kötődik a fenntarthatósági teremtésvédelmi kérdésekhez. Elsősorban a természeti erőforrásvédelem oldalára. Találtam még több nagyon fontos világnapot március második felében, de erről majd a következő adásban beszélek önöknek. Ez az erdők világnapja, a víz világnapja, valamint a meteorológiai világnap, amelyeket március 21-én, 22-én és 23-án ünneplünk. Köszönöm szépen!
Mai műsorunk ezzel véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Teremtésvédelmi magazinnal itt a Mária Rádióban legközelebb 1 hónap múlva jelentkezünk, de addig is kövessék eseményeinket a teremtésvédelem.hu weboldalon és a Teremtésvédelem nevű Facebook csoportunkban. Folytatódik a Sapientia Hittudományi Főiskola és az Egyesület közös programja, a Naphimnusz műhe is, általában a hónapok második kedd estéjén, pillanatnyilag online formában. Erről is tudnak tájékozódni mind a főiskola, mind az Egyesület Facebook oldalán. Március 2-án pedig elkezdődik a nagybőjt. Az egyház közös szabályain kívül számos lehetőségünk van a mértékletesség önmegtagadás megélésére. Ha szeretnénk nagyobb súlyt adni életünkben a teremtett világ védelmének, akkor választhatunk olyan böjtölési formát, mely a lelki értékek mellett a teremtett világ megóvását is elősegíti. Például csomagolásmentes böjt, pálmazsírmentes böjt, több húsmentes nap beiktatása a héten, csak hazai termék fogyasztása és még számos más lehetőség. A mai műsor témájához kapcsolódva otthoni élelmiszermentő böjtöt is tarthatunk. Nem vásárolunk új dolgokat, hanem a hűtőnk, kamránk, konyhaszekrényünk tartalmát alaposan áttekintjük, és felhasználjuk a régóta ott lapuló, még fogyasztható ételeket. A nagybőjtre hangolódás segíti majd hamvazó szerdán induló, már hagyományos nagybőjti cikksorozatunk is a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület honlapján és Facebook oldalunkon. Kövessék figyelemmel! Köszönöm figyelmüket, A tartalmi és technikai szerkesztők, különösen Réfi Júlia és Aratóné Bauman Anna Mária nevében is búcsúzom erre a hónapra, Nobilis Mário atya, mint műsorvezető. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.